Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ma a Székelyudvarhelyi Kovács fényképészet vendégei vagyunk. Valójában egy időutazásra hívom hallgatóinkat. Az 1876-ban alapított fényképészet azóta is eredeti rendeltetése szerint működik. A régi hátterek, szalongépek ma is használatban vannak, és a modern digitális technika mellett a fehér-fekete fénykép készítése is reneszánszát éli. Ma már Európa szerte az egyetlen élő napfény műteremmel is ők rendelkeznek. A családban már felnőtt a negyedik nemzedék, aki tovább viszi a fényképészetet. A rendelkezésünkre álló 50 perc alatt a régi gépek működését, a fényképkészítés kulisszatitkait, a felbecsülhetetlen értékű archívumot és még sok érdekességet szeretnénk megismertetni Önökkel. Meghívottainkkal, idős Kovács Árpáddal, ifjú Kovács Árpáddal és feleségével Kovács Szidóniával próbáljuk felkelteni érdeklődésüket egy nagyszerű szakma iránt 2014-es és 2018-as hangfelvételek segítségével. Először ifjú Kovács Árpádnak nyújtjuk át a mikrofont, aki a múlt felidézésével kezdi időutazásunkat.
A fényképészet az 1876-os évben alapult, alapítója Ferenczi Lukács, aki akkor még nem itt a Kossuth utcában, hanem az akkori Várelő, mai Tompa László utcában létesít fényképészeti műtermet, majd onnan teszi át ide a székhelyét a Kossuth Lajos 24 szám alá. Az átköltözés a főutcára, ez valamikor a századfordulón történt. A pontos dátumot azt nem tudjuk. Ferenczi Lukács első fényképész fenntart fiók műtermeket Csíkszeredába, Gyergyószent Miklóson, Székelykeresztúron, kijár a fürdővárosokba, mint Borszék, és egy ilyen alkalommal ismerkedik meg Gyergyószent Miklóson az én dédnagyapámmal, idős Kovács Istvánnal, aki Gyergyószent Miklóson már befutott fényképész. Az ismerettségből barátság alakul, majd átcsábítsa ide Udvarhelyre, ahol kezdetben együtt működtetik a fényképészetet, majd idős Kovács István átveszi teljesen, és akkor már mint Kovács István fényképész Székelyudvarhely néven működik. A jelenlegi műtermet azt idős Kovács István a 900-as évek első évtizedében építeti.
Amikor átkerült a Kossuth utcába ez a műterem, már így nézett ki, vagy folyamatosan bővült?
Nem így nézett ki, mindig egy-egy kicsit hozzatoltak, egy-egy kicsit alakítottak az elvárásoknak megfelelően. Na most már itt lássuk azt, hogy a műteremnek az egyik oldala az teljesen üveg, és a teteje is, és ezek arra szolgáltak, hogy beengedték a fényt, ugyebár a fényképezéshez elsősorban a fény szükséges.
Ezt a műtermet lehetett használni este is, nappal is, mert gondolom, hogy a kezdetekkor villanyáram nem volt. És akkor hogy oldották meg a világítást?
A műtermet azt bizonyos napszakokban úgy is mondták, hogy felvételek ebben és ebben az órában eszközölhetőek. Majd a villamos áram bevezetése után, majd ezeket a kinti fényeket, ezeket mint segédfények használták, mert akkor már megvoltak a reflektorok.
A fénynek a mennyiségét, hogy mekkora fény világítsa meg az arcot, azt mivel szabályozták?
Beszéltünk arról, hogy az oldala és a teteje az üveg. Itt látható a különböző kis függönyök, világos és kék színűek. Egy bambusznádrúd segítségével húzkálták a napállásának és a kívánt beállításnak a függvényébe.
Ezen kívül vannak hátterek, ezek gondolom, hogy bizonyos alkalmakra készült képeknek a hátterei, a díszletei. Ezek a díszletek mikorból származnak? Mikor rajzolták ezeket a háttereket?
Ezeket a háttereket az én dédnagyapám, idős Kovács István Bécsből rendelte. Különbözőek vannak, van két erdőrészletünk, egy nyári és egy őszi, van egy székelyszoba hátterünk, egy polgári szoba és egy téli, amikhez használtak különböző kellékeket. A fogadóhelyiségünkben található egy faragott festett népi motívumos bútor, amit a székelyszobához hoztak be és oda tettek.
Ezek a hátterek mire készültek?
Ezek a hátterek vászonra festettek.
A fényképező gépek, amiket itt látunk a műteremben, ezek is a kezdetektől megvannak?
Van, amelyik megvan már a kezdetektől, utóbb megbővítették, mindig másokat vásároltak, de ezek a gépek a mai napig is működőképesek, sőt használatban is vannak.
Filmet bele lehet-e kapni a kereskedelembe?
Még be tudjuk szerezni.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Itt van körünkben idős Kovács Árpád fényképész is. Itt látunk nagyon régi gépeket is. Kezdjük akkor az elsővel. Ezt hogy használták régebben?
Orbán Balázs is egy ilyen lyukkamerával járta a környéket. Lencse nélküli lehet szűkíteni a fényt. Tulajdonképpen a fénykép az, amikor a tárgyról szeméről visszaverődő fényt rögzíti. Ez a fénykép.
Mire rögzít ez a lyukkamera?
Fényérzékeny lemezre rögzíti a képet. Matt üvegre állítódik be az élesség, és a matt üveg helyére jön a fényérzékeny anyag, amire az idővel exponálódik rá a visszaverődött fény.
Az exponálási időt azt hogy tudta beállítani ezen a gépen?
Az exponálási idő az függött a filmnek az érzékenységétől.
Egy ekkora kamera, ez hány kilót nyom? Mert akkora, mint egy nagy szekrény.
Egy ekkora kamera körülbelül egy átlagembernek a súlyát kiteszi.
Ezt csak a műteremben használták, vagy ezzel lehetett kiszállni terepre is?
Műteremben használták, terepen használták, ahol hívták a fényképészetet. Lakodalmakra, szereplésekre, tájfényképezésekre, gyárak belsejének a fényképezésére használták a gépet. Természetesen a fény viszonyokhoz képest. De a fényt megoldották magnézium szalaggal, amíg nem volt elektromos áram.
Ezt gondolom, hogy egy ökrösszekérre kellett tenni, mert azért kézbe nehéz lett volna vinni.
Ezt a típusú gépet gondolom, hogy szekéren vitték, mert akkor nem volt ennyi kocsi, mint most amennyi van.
Nem rongálódott a sok hurcolástól?
Több mint bizonyos, hogy rongálódott, mert hát érzékeny dolgok azok mindig rongálódnak a szállításkor.
Házi eszközökkel ezt lehetett-e javítani?
De ezek a gépek úgy készültek, hogy sok gond nem volt velük. Esetleg a mattüveg, ami törékeny volt benne, azt kellett cserélni. És oda egy olyan mattüveg kellett, ami finom szemcsés, és lehetett beállítani az éleséget.
Átmentünk egy újabb típusú géphez. Ez a gép mikor készült?
Ez a fényképezőgép a 800-as évek vége felé készült, 900-as évek eleje.
És ez mit tud?
Ugyanaz, csak ennek már lencséje van. A legelső gépnél annál lyukkamera, hogyha valaki látott olyant, hogy az ablakon beszűrődik a fény, és a szemközti falon a kép megjelenik, ugyanaz a működési elve. Az fényérzékeny anyagra rögzítve előhívva megkapja a negatív képet, és hogyha pozitív képet, akkor ugyanaz megkapja, mint a függönynek a színe. Fehér-feketéről van szó itt, nem színesről.
Ez a gép levegővel működteti a zárszerkezetet. Ez hogy működik a gyakorlatban?
Gyakorlatban ez úgy működik, hogy legelőször is beállítsuk a szemét, akit akarunk fényképezni, fényviszonyokat beállítsuk, akkor a gépen beállítsuk a kép nagyságát, az élességet, minden. Bezárjuk a gépet, betesszük a fényérzékeny anyagot, mattüveget lenyissuk, a mattüveg helyébe jön a fényérzékeny anyag, és a filmnek az érzékenységétől függ az exponálási idő. Az kézzel a fényképész maga határozta meg, hogy mennyi időt exponált. Ez függött a negatív érzékenységétől.
A felvétel az üvegre készült, vagy síkfilmre?
Kezdetben a felvételek üvegnegatívokra készültek. A fényképész maga állította elé az üvegnegatívot. Későbben már lehetett kapni a gyári negatívokat is, és későbben megjelent a celluloid negatív, ez tulajdonképpen robbanó negatív is volt, mert a lángot vagy parazsot kapott egyből, meg semmisült. Tekes filmek is voltak, mozifilmek, hogy leégtek, nem egy, nem kettő. Tűzvédelemben nagyon veszélyes volt. Aztán megjelent a celluloidnak egy változata, az már nem annyira gyúlékony, és arra készülnek a mai napig is a képek.
Nehéz volt kezelni ezeket a gépeket?
A kezelése nem nehéz a gépeknek, hanem inkább az, hogy hozzá kell szokni a géphez.
És az alany kellett türelmes legyen?
Az megvolt mindent, hogy az alanynak türelme kellett legyen, sőt, nagy türelme kellett legyen, nem úgy, mint most, hogy digitális gépekkel, a legmodernebb gépekkel fényképeznek, és ezre másodpercek szükséges ahhoz, hogy képet csináljunk. Csak nem mindegy, hogy milyen.
Van mellettünk egy modernebb gép, ez már a 20. századból van, vagy ez is még korábbi?
A 900-as években jelentek meg, 950-től legalábbis itt Romániában.
Ez a gép hol készült?
Kelet-Németországban készültek ezek a gépek. Nem levegő, hanem egy fémszál működteti az exponáló részét. De ugyanúgy a fényképész kell meghatározza az exponálási időt.
Ez a gép mire rögzít? Tekercsfilmre, síkfilmre?
Ez a gép síkfilmre De például, amikor nem lehetett síkfilmet kapni, akkor a 6x9-es tekersfilmet felvágtuk arra a méretre, hogy megfelelően tudjuk fényképezni vele.
Ahogy modernizálódtak a gépek, az exponálási idő is rövidült? Vagy ez nem a gépektől függ?
Gépek modernizálódtak a negatívok is. Mert mind érzékenyebb és érzékenyebb negatívok kerültek forgalomba. Van normál negatív, van érzékenyebb negatív, van amelyik negatív nem annyira érzékeny. Az érzékenység függ a DIN-től. 15 DIN-es, 20 DIN-es vagy 21 DIN-es film.
Mi ez a DIN?
A negatív érzékenysége.
Itt még látunk egy régi modellt, de gondolom, hogy az egész közül ez a legújabb. Ez már ilyen terepgép?
Ez tulajdonképpen az utazó kamera. Ezt használták terepre, mert sokkal könnyebb beállítani is, felszerelésképpen elvinni, tájakat fényképezni, vagy más eseményeket fényképezni. Sokkal könnyebb volt a használata. Abban az időhez elég modern gépnek számított.
Melyik évből származik?
Ez is a 900-as évek eleje.
A kézigépek azok mikor jelentek meg? Mert van itt egy egész gyűjtemény.
Azokat a gépeket az amatőr világnak fejlesztették ki, hogy házilag mindenkinél legyen egy gép, mint most is, hogy vannak ezek a digitális gépek, meg lehet kapni üzletbe, de abban az időben az volt a lényeg benne, hogy fényképeztek odahaza, szóval a fényképészhez bevitték előhívásra, és csináltattak képet. A digitálisnál most az a folyamat megszűnt. Csak akkor van probléma a digitálisnál, amikor az adathordozó elromlik. Az lehet számítógép, lehet egy memóriakártya, bármi, ha elromlik, akkor elveszített mindent. A módját az illető elveszítette.
Régi időben, például, hogyha egy alany nem volt fotogén, az hogy lehetett korrigálni? Lehetett egyáltalán, mert a régi képeken mindenki olyan nagyon szépen mutat, jó a pozíció, minden olyan ideális.
Hát ez a titka a fényképészetnek, hogy észre kell venni, hogy az illetőnek melyik arckifejezése momentán jobb, mint amit ő saját maga is tud. Ha valakinek hosszabb az óra, az fényekkel lehetett korrigálni. Hogyha kancsal, azt lehetett látni, hogy merre felé kancsal, azt is lehetett korrigálni. Mondjuk, mert van egy bizonyos pillanat, hogy a szeme rendesen áll. Szemüveg nélkül, minden nélkül rendesen áll a szeme. Ha valami olyan hiba volt, hogy sebb hiba, vagy valami, azt már a retus munkával lehetett javítani. Vagy ha erősen ráncos, amit nem szeretnek, ha azt mondják, hogy nagyon ráncos az arc, vagy sebb helyes az arc, azt is kimondottan retus munkával, úgy a negatív, mint pozitív retussal lehetett javítani.
A sötét szobában lehetett valamit javítani?
Hát a filmhívás az egy bizonyos ideig tartott. Egy jól exponált filmet azt nem lehetett túlhívni, csak rövidre hívni, de túl nem lehetett hívni, ha jól volt exponálva. Az függött magától a filmnek az érzékenységétől, az exponálási időtől, a vegyszereknek a hőmérsékletétől. Itt sok minden közben játszik.
Olyan volt-e, hogy sikerült elrontani egy filmet?
Van, amikor az ember nagyon el van szórakozva, akkor csinál egy dupla exponálást ugyanarra a negatívra. De a mai modern gépeknél ilyen nincsen már. De például a Smera gépnél egy tekercsre lehetett fényképezni 200 szemét is, hogyha ugyanarra a kockákra exponált.
Ilyenkor...
Vagy még egyszer befűzte ugyanazt a filmet. Mert ilyen esetem volt, hogy el volt egy illető külföldre, bejárt a fél Európát, hozott körülbelül olyan 7 tekers filmre emlékszem, és egyen volt a 7-nek a tartalma sajnos. Ugyanaz, hogy tudtam annyiszor visszafűzni, ezen még a mai napig is gondolkozom, hogy sikerült neki.
Nagyon modern képek lehettek.
Hát, most nem lehet ezt széjeszedni.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Én úgy tudom, hogy már 4 generáción keresztül öröklődik ez a szakma. Ifjú Kovács Árpád is belenőtt a fényképészetbe. Egy gyereket vonz ez a szakma, vagy mivel ez volt a hagyomány a családban, akkor nem volt kérdés, hogy fényképész lesz, vagy nem lesz fényképész?
Nem is volt kérdés, a gyerekkoromat is itt töltöttem. Itt akkor nagyapám fényképezett, ifjú Kovács István. Gyerekként itt töltöttük a szabadidőt, itt lábatlankodtunk, úgymond. Ebben az időben édesapám az akkori szövetkezetnek az üzletvezetője, tehát a két műteremben párhuzamosan itt is, ott is ott vagyunk, és ez nálunk természetes, hogy ezt tovább visszük, sőt, most már talán kötelező is, hogy ezt a hagyományt ezt folytassuk és tovább vigyük.
Én azt tudom, hogy ezek a régi gépek ma is működnek, ezeket ma is használják.
Igen, ezeket a gépeket a mai napig használjuk, most is történhet felvétel a nagygéppel. Síkfilmre a különböző hátterek előtt ezek a negatívok bekerülnek majd ugyanúgy az archívumba. Tudnélik, az elmúlt 101 néhány év az dokumentálva van, el van írva év szerint, hónap szerint, név szerint, és ezekből bármikor után lehet rendelni.
Bizonyára sokan azt gondolják, hogy a mai modern digitális világban minek kell fekete-fehér film, és minek kell filmre dolgozni. Kik azok, akik ilyen képeket készítetnek?
Elsősorban a turistáink készítetnek ilyen felvételeket, most viszont az utóbbi pár évben megkeresnek fiatal párok esküvőik alkalmából, hogy egy maradandót egy olyan technikával örökítessék meg magukat, ami bizonyította azt, hogy kibírja az évek próbáját.
Sokkal drágábba kerül ma egy fehér-fekete film, mint egy színes?
Igen, most a vegyszerpapír ellátás az elég nehézséges. Egy fehér-fekete képnek az előállítása anyagiakban egy színeshez viszonyítva a többszöröse lehet, plusz nem beszélve a munkáról. Amíg egy színes felvételt most teljesen automatán printerrel készítünk, addig a fehér-fekete az még mindig kézzel hívódik, és egy időigényes folyamat.
Említettük, hogy archiválják a síkfilmeket, bármilyen filmet, sőt az üveglemezek is archiválva vannak. Ha mondjuk valaki az 1900-as évekből keres egy képet, és itt készült, azt megtalálja?
Amennyiben nem mentünkre, igen. Vannak erre katalógusaink, ABC sorrendben év szerint vissza tudjuk keresni, minden negatív kapott egy számot, miután megtörtént a név szerinti beazonosítás, megkerült, hogy a negatívnak az a száma, akkor szám szerint neki állunk a nagypolcnak, van helyzetekben, hogy létrára kell mászni, szinte egy szobányi negatívunk van, és akkor a közül kézi eljárással történik a kiválasztás. Jó esetben épp negatívot kapunk, sajnos vannak olyan negatívaink, amiből már levált a fényérzékeny réteg, vagy éppen megsemmisült.
Milyen körülmények között kell tárolni ezeket a tekercseket, ezeket a negatívokat? Mindeniknek megvan a maga tárolási feltétele, vagy ezeket lehet egy terembe tárolni, nagyjából ugyanolyan körülmények között?
Szakszerűen ezeket egyenként savmentes papírba kellene csomagolni, egy állandó hőmérsékleten, állandó nedvesség tartalmú helyen és teljesen sötétbe. Ezt a szakszerű tárolást még nem sikerült nekünk biztosítsuk, de választottunk egy olyan részt az épületünknek, ami nagyjából ezeknek az elvárásoknak megfelel.
Ezeket a régi negatívokat nem digitalizálják, hogy könnyebb legyen az utánkeresés?
Ezeket a negatívokat, ezeket folyamatosan digitalizáljuk, ahogy az időnk engedi, és elképzelésünkben van egy rendszer kialakítása, hogy ne kézileg a nagykönyvekből kelljen kiválasztani, hanem egyszerűen egy számítógépes modern rendszerbe.
Általában kik azok, akik az archívumba visszakerestetnek egy képet, és milyen célból főleg?
Családok kerestetnek vissza általában hozzatartozókat, hogy nem ismerték a nagyapjukat, dédnagyapjukat, esetleg elvitte mindenüket az árvíz, volt nem régiben egy ilyen eset is, oda keresünk vissza, akik monográfiákat írnak.
Az archívumból kiderül-e, hogy a családi fényképészetnek mekkora volt a területe, ahonnan ide jártak fényképet készíteni?
Egész nagy vonzás köre volt a fényképészetnek, a Küküllő mente, a Kis- és Nagyhamorod mente, elegészen Hargita fürdő, Madarasi Hargita, egészen Kibédig és a környező falvak.
Bizonyára, hogy még egy-két fényképész tevékenykedett ezen a területen. Olyan volt-e, hogy annak ellenére, hogy közelebb is volt fényképész, ide jöttek önökhöz valamiért? Vagy annak idején azért betartották a játékszabályokat, és egymás vadász területéről nem kerestek alanyokat, vagy nem fényképeztek embereket?
Természetesen azért tiszteletben tartották egymásnak a területét, és nem kontárkodtak be.
Egyre több turistacsoport megfordul itt az önök fényképészetében. Honnan jönnek ezek a turisták?
Általában legtöbben Magyarországról érkeznek, de voltak már turistáink Franciaországból, Németországból, az Amerikai Egyesült Államokból és Ausztráliából is.
Az utóbbi években nagyon sok turista látogatja a fényképészetet, aki kalauzója Kovács Szidónia. Mi iránt érdeklődnek főleg a turisták?
Amikor betérnek hozzánk, akkor olyan nagyon ismeretlenül jönnek be, és mindenki olyan félve lépi át a küszöbünket, mert nem tudják, hogy mi az, amit itt fognak találni. Hát egy kis időutazásra tudjuk őket hívni. Az előtérbe be tudunk mutatni egy kis kiállítást, mindig valamilyen témakörben 15-20 fényképet kiállítunk népi életről, tájházakról, látképekről, udvarhelyről, tehát mindenféle témakörben próbálunk választani felvételt. Bevezetjük a műterembe, egy kis fototörténeti ismertetőt tudunk nyújtani, ismertetjük a műtermet, családtörténetet mesélünk nekik, egy picit mesélünk a gépekről, egyáltalán a működéséről, mert fogalmuk sincs, hogy hogyan készülhetett régebb úgy fénykép, hogy ne használjanak elektromos áramot. Tehát azt nézve, hogy bejönnek úgy, hogy a telefonokkal fényképeznek, és akkor áttérünk egy olyan fényképezőgép mechanikájára, ami egy óriási méretű üveglemezre fényképezett. Be tudjuk őket vinni a sötét kamrába, meg tudjuk mutatni nekik azt, hogyan hívjuk elő a fényképeket, meg tudjuk mutatni azt, hogy hogy volt a további folyamat, tehát a mosószobában az, hogy hogyan mosták ki a felvételeket, hogyan retusálják a negatívokat, egyáltalán mi volt az a folyamat, amit akkoriban is véghez vittek ahhoz, hogy egy fényképet el tudjanak készíteni. Körülbelül egy olyan fél óra, órát szoktak kitölteni a látogatóink, milyen félve jönnek be, pont olyan jó szívvel távoznak tőlünk, és sokan itt próbálnak maradni. Foglalkozunk gyerekekkel is, várjuk a gyerekes csoportokat is, jöjjenek be és próbálják ki ők, hogy az ők szavukkal élve hogyan varázsolják elő a hívóból a felvételeket, mert nekik ez egy teljesen más élet. Tehát pont úgy, ahogy elmegyünk és korondon megnézzük, hogy hogyan készíti a fazakas a kis kerámia edénykét, az is nagyon új nekik, ehhez fogalmuk sincs, csak az, hogy a telefonba hogy tud kerülni egy fénykép. Tehát egy kicsit a múltba visszaröpítjük őket.
Gondolom, hogy az elején csendbe vannak, nézelődnek, csodálkoznak, de egy idő után bizonyára feltesznek ezer egy kérdést. Milyen kérdéseket tesznek fel? Mi érdekli leginkább?
Nagyon kíváncsiak a gyerekek, és ugyanúgy a felnőttek is. Azt szeretem igazából, hogy az idős személyekből is gyerekek lesznek, amikor ide belépnek. Van, amikor az a legérdekesebb, hogy ugye a szalongépnél a mattüvegen fordított képet látunk. Be szoktuk állítani, hogy na egy pár személy üljön oda a háttérhez, és akkor a szalongépnél, a mattüvegnél megnézzük azt, hogy mit látunk a fényképezőgépbe, és Nini a tanítónénit a feje tetejére tudjuk állítani. Tehát ugye a fordított képet látjuk, és akkor ez, hogy hogy tudjuk a feje tetejére állítani. Ezt is nagyon élvezik, de közkedvelt az, amikor a fényképet kimossuk, ugye vízzel ki kell mosni a fényképből a vegyszereket, akkor utána egy krómlapra tesszük, és ki kell préselni belőle a vizet. Azt is nagy szeretettel csinálják, de nagyon szeretik a képeket recézni. Ugye régebb is minden képnek a széleit lerecézték, különböző formájú recézőink vannak, és azokat imádják kipróbálni, vagy amelyikkel az ovális képet vágták ki, azt is nagyon szeretik.
Az iskola másképp héten szervezetten jönnek a látogatók, de ha van egy olyan turista csoport, aki egy órát el szeretne tölteni hasznosan, akkor meglepetésszerűen bejöhet ide? Vagy minden áron be kell jelentkezni, hogyha nagyobb csoport érkezik?
Bármikor lehet jönni hozzánk, mindenkit szeretettel várunk, megmutatjuk, körbejárjuk az egészet, viszont hogyha ki szeretné próbálni, nem csak nézni szeretné, hanem érezni is, része lenni a folyamatnak, akkor be kell jelentkezni.
Szidónia a házasság útján került a családba. Furcsa volt, amikor becsöppent ebbe a dinasztiába?
Igen, furcsa volt, ugyanis egyszer a modern részt kellett megtanulni, aztán ezt egy kicsit vezetgetni, de mindig úgy alakul, hogy a feleségek azok a férj mellé szegődnek. Anyósom is ugyanígy, ahogy apósom felesége lett, akkor betanult a szakmába, és azóta is ezt a szakmát viszi. Én ugyanígy jártam, remélem, hogy ugyanúgy a gyerekünk is fogja ezt így folytatni, és kap egy olyan legényt, aki ennek részévé tud válni.
Olyan lelkesen beszél mindenről, olyan dokumentáltam, mintha az egész életét itt élte volna le a műteremben, vagy ezek között, a gépek között.
Gyereknevelési után kezdtem én ebbe beleszeretni. Nem igaz, hogy régebb is, tehát lánykoromban is nem szerettem fényképezni, de nagyon amatőr szinten egy kis amatőr fényképezőgéppel, és mindig kacsingattam a szakma felé, de nem ilyen téren.
Olyan van-e, hogy múzeumok vagy intézmények kölcsönkérnek az archívumból?
Igen, itt is a múzeum is nagyon sokszor volt, hogy hozzánk fordult. Például a vasútállomásnál készítettek egy kiállítást, és elég sokat kutakodtunk arról, hogy a vasúttal kapcsolatos felvételeink kerüljenek, vagy pedig a Székely-Támatvárnál is készítettek egy kiállítást a várral kapcsolatosan. Oda is tudtunk anyagot adni. Több iskola van, például a Tamási Áron gimnáziumban, ott is nagyméretű fényképeket tudtunk kiállítani, amik bemutatják azt, hogy mi volt régen. Nagyon sokan megkeresnek, vagy például a gimnáziumnak megtaláltuk az egyetlen felvételt, ami igazolja, hogy magyar címer volt a gimnázium épületén. Tehát kapunk olyan felvételeket, amik történelmet dokumentálnak. Próbálunk pályázni, van egy egyesületünk, a Kovács István Fotoarchívum Egyesület, ezt meg kell tanuljuk, ebbe bele kellett kóstoljunk, hogy ez egyáltalán hogyan működik, mindent mi kell csináljunk, mert mi tudjuk igazán lelkesen ezt végigvinni. Próbáljuk azt, hogy folyamatosan ebbe beletanuljunk, és minél több pályázatot tudjunk írni. Reméljük, hogy a továbbiakban lesz lehetőségünk. Nagyon sok tervünk van, nagyon sok ötletünk van. A pályázat írásához való szakmai tudások hiányában szenvedtünk, tanulunk.
A világban nagyon sokan gondolkodnak a filmek, a fényképek digitalizálásában. A Kovács fényképészetnél ez folyamatban van-e? Mert elég nagy az archívumuk.
Több mint 80 ezer negatívunk van az elmúlt talán 150 év alatt, amit a család fényképezett, nem csak a műteremben, hanem a környéken, tehát értelmi udvarhelyi szék falvait és udvarhelyi eseményeket. Mi ezeket szeretnénk megmenteni az utókornak, ezeket digitalizálni. Jelenleg egy pár ezer negatívnak a digitalizálását sikerült eddig megvalósítani. Forrásokat keresünk rá, az az elképzelésünk, hogy a digitalizálást azt a család fogja megvalósítani, nyilván, hogy igénybe veszünk külsősöket, szakembereket, történész, néprajzos, földrajzos, építész több témakörbe, akik segítenek majd a képeknek a beazonosításába és a könnyebb keresésbe. Mi létrehoztunk egy honlapot ezeknek a digitalizált változatoknak, a www.kovacsfényképészet.ro címen, tehát az a tervünk, hogy az összes digitalizált anyagot feltöltsük kis nézőképbe, és bárki rákereshet esemény, falu, akár családtagja után, így könnyebben ismerheti meg a múltját, vagy éppen nagyszüleit, akiket talán nem is látott. Amúgy ez a keresés, ez működik most is. Az összes negatívot katalogizálták. Minden negatívnak van egy száma, és az be van vezetve egy nagy könyvbe, ami szerint, év szerint, név szerint vissza tudunk keresni. Voltak már olyan megkereséseink, hogy az árvíz elvitte az összes képi anyagot, és így pótoltuk. Olyan is van, hogy egyik testvérhez kerül, vagy rokonhoz kerül, és ő nem akarja odaadni a másiknak a képet, akkor ott tudunk mi jönni, de kerestek már meg filmforgatáshoz, hogy autentikus környezetet tudjanak kialakítani a képeink által.
De gondolom, hogy ennek az a feltétele, hogy Hajdanán a Kovács fényképészetnél készültek ezek a képek. Vagy őriznek olyan felvételeket is, amit nem a család készített?
Mi inkább azokat a felvételeket őrizzük, amiket valamelyik családtagunk készített. Most egy ideje van olyan, hogy behoznak különböző képeket, ezt ezután is fogadjuk. Amit kidobnának, vagy nem kapnak neki helyet, azokat befogadjuk, és majd valamikor ezt is fel fogjuk használni.
A digitális változat az mennyire jó minőségű, mert gondolom, hogy ez függ attól is, hogy milyen filmre készült, milyen üvegre készült, vagy bármelyikből lehet most már ilyen modern technikával jó minőségű negatívot készíteni? Digitális változatot?
Elsősorban függ a felvételnek a minőségétől. Itt azt kell tudni, hogy ezek elég hosszú időt megéltek. A mi negatívénk van, ahol már az emulziós, a fényérzéken rész az elválik az üvegtől, de eddig még mindig sikerült ezt jó minőségben megtenni. Én úgy gondolom, és voltunk hasonló intézményeknél, múzeumoknál, anyaországi múzeumoknál is körülnéztünk, hogy más hogy digitalizál, hogy tárol, hogy dolgoz fel, hogy mi jó úton járunk-e, vagy hogy ha nem, akkor változtassunk. Mi mindenképpen azt tartsuk szem előtt, hogy a lehető legjobb felbontásba digitalizáljunk minden képet, mert minden képnek van értéke, ha nem egy témakörbe, akkor másnak, ha nem egy személynek, akkor másnak, tehát rengeteg pici részletet is lehessen felnagyítani.
Hol tárolják ezeket a digitális változatokat, milyen hordozókon, mert azt tudjuk, hogy ma van, de lehet, hogy hónap éppen nincsen. Ez lehet külső hár, lehet DVD, CD, bármi.
Hát a megoldásokat, azokat folyamatosan keressük. Most jelenleg egy szervergépünk van, ami nincs internetre csatlakoztatva, és 3 példányban másolt tükörbe, és ezeket tudja javítani is. De szeretnénk beszerezni, most tudomásunkra jutott, hogy egy CD lemezhez hasonló és ahhoz író, ami a több terrát is tud írni, és ez nem elektronikus, hanem mechanikus formában írja rá, mint a régi bakelit lemezekre, amire több év garancia van.
Arra van példa, hogy digitalizáltak egy felvételt, de már valami miatt megsérült, és azt újra kell digitalizálni?
Egyelőre ilyen még nincs, mert igyekszünk több másolatot tartani, és a cél az, hogy fizikálisan is több helyen legyen elhelyezve.
Ezt folyamatosan tudják végezni, vagy amikor megengedi a munka?
Mi azt szeretnénk elérni, mivel hogy elsősorban mi a modern fényképészetből élünk, és az archívumot, meg akár a fotomúzeumot szabadidőnkben foglalkozunk ezzel, hogy a családból egyikünk napi 8 órával ezzel tudjon foglalkozni, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon.
Azt körülbelül megsacolták, hogy ha egy ember foglalkozik mondjuk heti 5 nap, akkor hány év kell, hogy ez a meglévő archívum digitalizálódjon?
Arra volt felmérés, hogy ha 4 személyt tudnánk foglalkoztatni, akkor 5 év alatt tudnánk ezt feldolgozni. Először is kicsomagolni a mostani dobozokból, letisztítani, beszkennelni, átnevezni és az egészet újra csomagolni.
Ha matematikailag számoljuk, akkor az 20 év, hol lehet, hogy még 25 is, úgyhogy addig még gyűl egy ennyi.
Igen, most már a digitális változatok gyűlnek, azt is ugyanúgy archiváljuk, de ugyanúgy a negatívokat is archiváljuk, akik tegyük föl, betérnek hozzánk a mai nap, tehát bármikor tudunk hagyományos technikával képeket készíteni, és mindazok a negatívok részeseivé válnak a több mint 80 ezeres gyűjteménynek.
Most többe kerül, hogyha én mondjuk fehér-fekete képet szeretnénk készíteni hagyományos módon, mint hogyha a digitális színesben?
Többe kerül elsősorban az anyagköltsége is, és a munkafolyamat is, amíg a digitálist azt teljesen számítógépen végezzük, és nyomtassuk ezeket a képeket, addig a fehér-fekete az negatívra készül, tehát itt az alapanyag is drága, és a munka, tehát ez teljesen kézi eljárással készül, előhívódik a negatív, utána a negatív megretusálódik, tehát a hibákat eltüntessük, visszamegy a laborba, és ebből készül egy pozitív változat, amelyik szintén kap egy retust.
Mikor van szabad ideje?
Igyekszünk közben találni, erre időt van, amikor ott hagyjuk az egészet, és szakítunk időt, tehát kell szabad idő is, de ilyenkor is, amikor egy-egy gyerektábort megtartunk, akkor is kikapcsolódunk.
Meg tudja azt tenni, hogy a gépet otthon hagyjuk, és csak úgy kisétálunk a természetbe?
Van, amikor megteszem ezt is, de akkor ott a telefon, ami könnyebben elérhető.
Igazából a fiatalokat érdekli, csak nehezen jut el hozzuk az információm. Nagyon nehéz a tanárokat becsalni, úgymond, de most már úgy kezd működni. Évente úgy 500 ezer diák látogat el hozzánk programokra, különböző programjaink vannak. Van olyan, amikor egy előadást hallgatnak végig, amikor csak látnak, néznek, van, amikor kipróbálnak, tehát azt, amit látnak, azt meg is fogják, ki is próbálják. Ez változik, hogy ki melyiket igényli. Az udvarhelyi iskoláktól, elég sok iskolától szoktak most már hozni diákokat. Vannak olyan tanárok, amikor fizika órán például tanulják a lencséket, és tudatosan hozzák hozzánk egy szakmai órára, de jöttek a kis busszal Gyergyóról, Vásárhelyről, Magyarországról nagyon sok csoportunk van. Tehát ugyanúgy a diákokat is, és a felnőtteket is érdekli ez a program. Ez igazából nincs korosztályhoz kötve. Az óvodástól a 90 évesig minden korosztálynak tudunk a korához alkalmazkodó programot kitalálni.
Be kell jelentkezni, hogyha valaki szeretne betekintést nyerni a fényképészet tudományába, vagy ha éppen udvarhelyen járnak a Kossuth Lajos utcába, akkor betévedhetnek, és ha éppen ideje van valakinek, akkor ezt mind el tudja magyarázni nekik.
Hogyha csak látogatásról beszélünk, akkor be is toppanhatnak nyitás idő alatt, de hogyha egy foglalkozásról, egy hosszabb programról van szó, akkor nyilván jó, hogy bejelentkezzenek. Mondjuk a turistákat, azokat fogadjuk bármikor, de nyilván, hogy mi ezeket úgymond szabadidőnkben végezzük, és megvan a mindennapi munkánk, ezért jobban szeretjük, hogyha be vannak jelentkezve.
Már negyedik alkalommal szerveznek fotótábort fiataloknak, gyerekeknek. Hogy jött az ötlet, hogy táborban oktassák a gyerekeket? Vagy ez nem lehet másképpen?
Igazából a mindennapi klienseinkből merítjük. Rengeteg fiatal jár nap mint nap hozzánk, észleljük a problémákat. Ugye nekünk is van egy kislányunk, nem szeretnénk ráerőltetni a szakmát, viszont azért jó lenne, hogy az ötödik generációt azt ő tovább tudja vinni, és ő is ugyanúgy beleszeressen a fényképészetbe, és ő is szívvel, lélekkel, ugyanúgy, ahogy az apukája ezt műveli, ezt ugyanígy tovább vigye, és akkor úgy gondoltuk, mivel ő nem művészeti iskolában jár, hogy ezt a szabad idejében adjuk meg neki, ezért művészeti órákra járatjuk, és nyáron egy nyári tábort kezdtünk eleinte érte szervezni, hogy jobban belekóstoljon, úgymond a fényképészetbe, megszeresse, ne erőltetve szeresse meg, hanem őszintén vonzódjon hozzá. Egyik szempont volt ez. Másik szempont pedig tényleg a sok hibákból. Óriási fejlődés van most a technikákban, és minden megadott a kézben, de nem tudják használni. Tehát egy 20 megapixeles fényképezőgéppel fényképes csak 2 megapixelen, de neki van egy 20 megapixeles fényképezőgépje. Nagyon büszke rá, de ő csak 2 használ belőle, mert a beállítást úgy állította be. Tehát alapdolgokról beszélek, amiket sajnos nem tudnak, és nem tudom, hogy az unokáink milyen képeket fognak tudni elővenni a mostani generációról. Mert ugye mi elővesszük a nagyanyáinkét, dédnagyanyáinkét, és van mit elővenni, és gyönyörű munkákat, de mit fognak a következő nemzedék elővenni? És akkor innen jött ez, hogy néhány gyereket is, de azt akkor próbáljuk jó útra vinni, kinyitani a szemüket, e célokkal tartjuk a műterembe a foglalkozásokat, és próbálunk olyan programokat kitalálni, hogy a kezükbe lévő technikát megfelelő használják.
Most szinte mindenki fényképezze a telefonjával, vagy legalábbis digitálisan. Az embereknek körülbelül hány százaléka az, aki papírra is elkészíteti ezeket a képeket, vagy legalábbis egy-két képet?
Az az igazság, hogy addig, ameddig a régi generációnak, tehát a dédnagyanyáméknak az életüket végigkísérte 4-5 fénykép, de az 4-5 becsületes fénykép volt egy családi képjük. Most több ezer kép van egy családnak, de nagyon kevés van előhivatva. A fiatalok körében viszont trendi az, hogy születésnapra, névnapra ajándékozok néhány képet. Most szervezzük például az osztálytalálkozót, és 25 családból 2 tudott kapásból családi képet küldeni. És mindenki így jelez vissza, hogy jaj, nincs családi képünk. Nem volt kötve az, hogy most egy hónapos friss családi kép legyen, de ez a szomorú, hogy van több ezer kép, de nagyon minimális az, hogy egy jó kis családi kép fennmaradjon az utókornak.
Székely ruhát lehet kölcsönözni, és abban lehet fényképeket készíteni a műteremben. Olyan vendég jön-e, akinek semmi köze a székely ruhához, de ragaszkodott, hogy legyen egy ilyen képe?
Hát ugye nagyon sokan jönnek, hogy Székelyföldet meglátogatni, és nagyon nagy vonzereje van a Székelyföldnek, de igazából mindenkitől ezt hallottuk, hogy nincs, amit elvigyenek, hogy ami igazán tükrözi a székelységet. Jönnek hozzánk hagyományos fehér-fekete képet készíteni, tehát kézi kidolgozás, úgy semmi digitális technika nélkül, és hogy akkor biztosítsunk székelyruhát, öltözzenek be, és hadd lám mi a reakció rá. Nagyon-nagyon meglep lepődtünk ezen, hogy milyen pozitívan és milyen lelkülettel öltik magukra a viseletet, persze melléje mindenki, hogy miért ilyen kötény, miért olyan mellény, mit jelent a szoknyákon a csíkok, tehát ugye régebb a viselet az egy névjegykártya volt. Elmondta a nevét, és ránéztek a viseletre, és tudták, hogy honnan van, milyen családi helyzete van, tehát le tudtak nagyon sok mindent olvasni a ruháról. És ezeket továbbadjuk az érdeklődőknek, és nagyon nagy szeretettel fogadták ezt, hogy bejönnek hozzánk, beöltöznek viseletbe, és egy igazi fehér-fekete képet kapnak.
Én úgy tudom, hogy nem csak magyarok.
Nem, nagyon sok országból volt. Már voltak finnek, németek, Angliából jönnek többen, román ajkúak is voltak már. Volt, hogy összeszámoltuk, és 8 országból voltak már nálunk így viseletet igényelni.
Azt szokták mondani, hogy boldog ember az, akinek a munkája az a hobbija is. Szidónia szerint egy boldog családanya.
Mondhatom boldognak magamat, igen, mert mindig a családommal vagyok, a családommal dolgozom, családommal vagyok egész nap. Néha egyeseknek ez elképzelhetetlen, hogy 23 órát a családdal lenni napi szinten, de nem tudom néha, hogy dolgozok-e, vagy szabad vagyok. Ez nekünk az életünk. Nem tudom milyen enélkül élni, mert most már 8 éve, hogy beleszövődtem ebbe. Kezdetben én még nem fényképeztem, a férjemtől tanultam meg, kislányom születése után, gyereknevelése után ebbe beletanultam, és most már lehet, hogy én csörtetek legelül.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Tévése volt, a fényképész egy nagy dobozzal házról házra vándorolt. Egy szép napon az udvarunkba szakállas bácsi érkezett, bebújt a nagy doboz mögé, és fényképeket készített. Látott ezen a régi képen a nagymama is még leány, kíváncsi szemmel néz előre, 956 nyarán. Salalalala, salalalala, te sem maradsz örökké gyerek. Salalalala, salalalala, őrizd meg a fényképeket. Egy autó arra járt, nem volt mobil, és telefonra a szomszéd néni évekig várt. Képernyő, meg számítógép egyáltalán nem létezett, de ünnep volt, ha színházba mentünk, s moziban néztünk filmeket.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a Székelyudvarhelyi Kovács Fényképészet vendégei voltunk, ahol egy kis időutazást tettünk a fényképezőgépek fényképek világában. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon, a SoundCloudon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!